Hedvig néni úgy halt meg, hogy leszúrták, mint egy disznót. A gyilkosa egy éhenkúrász, elcsapott színész. A néhány ékszert, amelyet a lakásban talált, zsebre vágta, a készpénzt pedig, amit a zongoratanár ő vánkosából fejtett ki, és mielőtt használta volna, meg kellett tisztítania a pölyhöktől, különböző csapszékekben még aznap este elverte. A gyilkost Aurél úrnak hívták, és néhány héttel korábban érkezett a városba Miskolcról Bécsbe tartva, ahol valami zugszínház kedvező szerződést ajánlott neki. Aurél úr megnyerő modorú, kissé bohém fiatalember volt, aki nem szívesen mészárolt le védtelen asszonyokat, legfeljebb ha megszorult. Hogy még hány rablógyilkosság szárad a lelkén, sohasem derült ki. Viszont mielőtt a lopott pénznek a nyakára hágott volna, kifizette a lakbért. Először a háziasszonyának szúrt szemet, hogy az öltönye csupa toll és pöhöly, és hogy tüstént vallatóra is fogta az állástalan vádorszínészt, vajon külön tagsát fizete a bordélyban a dunnák fölhasogatásáért. Aurél úr az alantas feltevést önérzetesen visszautasította. Nem járok bordélyba. Konzervatív magyar ember vagyok Miskolcról, aki a szerelmet nem téveszti össze a nagyüzemi szexuális dekadenciával. Mindazonáltal a tollakat és a pöhöket elmulasztotta letisztítani a ruhájáról. Rendetlen öltözékével még azokban a csapszékekben is feltűnést keltett, ahová nem egy elcsapott színész, de toprongyos, elcsapott sírásó sem lép be, csak azután, hogy háromszor keresztet vetett a küszöbön. Aurél úr azonban kedvelte és kereste a veszedelmet, meg a különös kalandokat, de még inkább a kadarkát. Ha felhajtott belőle másfél-két litert, szebben énekelt, mint a zselici kántor tanító. Aurél úr tehát szórta a pénzt, és szitta a rendszert. Először a parlamentet, aztán Tisza Istvánt, végül már ő felségét is, míg nem az egyik matrózkocsma udvari mellékhelysége előtt leütötték és kifosztották. Támadója aztán nyilván nem csak irgalomból, elvonszolta a szenes pince lejárata elé és legurította a lépcsőkön. Ezen az eldugott, tatárjárástól és törökdúlástól megkímélt helyen Aurél úr átaludta az éjszakát és a fél másnapot. Mikor kinyitotta a szemét, már rég elharangozták a delet. Zúgó fejjel ébredt, üggyel-bajjal feltápászkodott a szénporból, és mielőtt tiszta tudattal végig gondolhatta volna, hogy mit is cselekszik, elvánszorgott a rendőrkapitányságra, hogy bejelentést tegyen az ellene elkövetett merényletről, és bizonyítékul megmutassa a tarkóját égtelenítő fájdalmas púpot is. Itt azonban a balsors egy irgalmat nem ismerő zord detektívet terelt az útjába, aki száraz volt és realista, és főleg megvesztegethetetlenül kötelességtudó. Na és hol loptad azt a pénzt? Kérdezte mindjárt nyájasan, amely nyájasságtól azonban Aurél úr hátán végigfutott a hideg. S Aurél úr ekkor azon nyomban kiózanodott, de már későn. Ám bár látta még, amint egy csúfolódó dundi felhőcske, mely eltakarta eddig emlékezetében a fontosabb tegnapi eseményeket, elmozdul, és neki hirtelen a neve, a foglalkozása és a születésének éve ragyog föl, csupa olyan dolog, amelyből eddig semmi java nem származott az életben. Aurél úr be volt kerítve, mint a komáromi erőd 49-ben. Hát, jól van, fiacskám, mennydörögte a nyomozó, és az értelem és intuíció lámpásai egyszerre gyulladtak ki a szemében, ami ritka tünemény az ilyen kietlen helyek falai között. Tudod, mi a törvény, fiam? Az a mankó, amelyel az igazság a hozzád hasonló elvetemült hitvány férgekre néha nap lesújt. Remélem, hogy semmit sem remélhetsz. A pénztárcámban volt a szerződésem is egy bécsi színházzal. Majd kötünk egy másik szerződést, nyugtatta meg a zord nyomozó. Ennek az első pontja pedig úgy szól, hogy le vagy tartóztatva. Aurél urat aztán közmegelégedésre felakasztották, és ezzel tulajdonképpen le is zárult az ügy, legalábbis ami annak jogi oldalát illeti. Néhány évvel később a nyomozó, akit talán Paplajosnak hívtak, talán Kontár Lajosnak, de lehet, hogy se így, se úgy, magyar vörös katonaként esett el a Salgótarján körüli harcokban. Laskai ügyvéd úr viszont sokáig élt. Ő vele akkor végzett az agyvérzés, amikor családostól kitelepítették Magyarországra 1947-ben, útközben a vonaton. Ezen a szomorú napon azonban még természetesen meg sem fordult a fejükben, hogy ilyen különösen alakul majd a sorsuk. Ha a nyomozótól megkérdezi valaki, hogy kik a vörös katonák, valószínűleg a sok ivástól gutaütéses színű katonatisztekre gondol. Laskai úr pedig meg sem érti, miképpen telepíthetik ki őt Magyarországra, amikor ő Magyarországon van. De hát 1914-ben ilyen kérdések nem is hangozhattak el. Mert egyelőre béke volt, meg status quo, meg apostoli király, meg törvényesség, meg parlamentarizmus, meg magyar nyelv, meg természettudományok, meg irodalom, meg zene, meg esküvők, meg kuplerályok, meg tér, meg idő. Minden a helyén volt. Pontosan azon a helyen, ahol lennie kellett. Egy milliméterrel sem odébb. A nap sütött, a felhőkből eső esett, vagy hó hullott, a tejet tehenek tőgyéből fejték, a paraszt paraszt volt, a püspök püspök, Laskai úr pedig Laskai úr, s nem Hajdani Laskai úr két lábon járó emléke. Mégis volt valami feszültség a levegőben, mintha ugyanazzal a lélegzetvétellel csak fele annyit levegőt szippantott volna be az ember a tüdejébe, mint 5 vagy 10 évvel korábban. A kedvetlenség, kedélybetegségek, rossz előérzetek korszaka volt ez. Tyúkpereké, elfojtott haragé, alattomban fölfakadó ingerültségeké. 1-2 év alatt ugrásszerűen megnőtt az öngyilkosságú száma a városban, és ami még aggasztóbb volt, elsősorban a 20-25 éves fiatalok dobták el maguktól az életet, néha úgy, hogy ki sem derült mi okból. Az egyik megmérgezte magát 2 nappal az esküvője előtt, s tettét azzal indokolta, hogy valójában az anyjába szerelmes. A másik felakasztotta magát szárítókötéllel a padláson, mert kicsapták az egyetemről. A harmadik felvágta az ereit, csak úgy. A negyedik, az ötödik, a hatodik, és így tovább. Nem is érdekes, hogy miért. Inkább a puszta tény, hogy az öngyilkosságok, mint valami ragályos betegség tizedelték az ifjúság színe javát. Akit pedig megkímélt a járvány, az kedélybeteg lett, verseket olvasott, a bordélyban megverte a lányokat, hetekre elszökött hazúrról. Ezek a fiatalok kételkedtek Isten létében, és mindenféle zagyva, bujtogató eszme kavargott a fejükben. Satnyák és véznák voltak, szemtelenek, tekintélyrombolók, korai alkoholisták vagy megszállottak, akik a forradalom katonáinak képzelték magukat, de ha véletlenül megvágták a kezüket, a kibugyanó vér látványától fölfordult a gyomruk. Micsoda elkényeztetett puhány nemzedék, sopánkodtak atyáik. Egy jó kis háború kellene nekik, ami megedzené a lelküket. Hújjon a férgese! Ezek a lázadó fiatalemberek olyan csekéségeken is hajba kaptak szüleikkel, hogy csókoljanak egy kezet a nénikéjüknek, vagy a választottjuknak, akit szerettek is, meg nem is, tegnap igen, ma nem, holnap megint, és akik amolyan tündérien együgyű melegházi nefelejcsek voltak, kedvesek, szeretetreméltók, szemérmesek, szűzek. Megtanultak egy kicsit zongorázni, egy kicsit németül konverzálni, hallottak valamit Kossuth Lajosról, meg Deák Ferencről, de többet Erzsébet királynéről, s még többet a romlott, rothadt, dekadens pesti nőkről. A forradalomnak vége. Megnősülök, mondta aztán az egyik, másik, harmadik, negyedik, ötödik lázadó fiatalember, mielőtt még a forradalom egyáltalán kitört volna, és akiket pár évvel később sorra szitává lőttek Galíciában vagy Szerbiában, és a tetemüket széttépték a farkasok. De hát akkor még nem volt Galícia, se Doberdó, se Isonzó, se Ferenc, se Ferdinánd. Szarajevó akár egy toalettpapír márka is lehetett volna. Nem volt Kumbéla, nem volt Horthy, nem volt Masaryk, de még egy icipici, icinke-picinke Benes sem volt. Se tank, se hangos film, kiontott belek sem, és kinyomott szemek sem. Se békegalamb, csak postagalamb, se maghasodás, csak magömlés.